Sziasztok! Én az 52. Zsoltár 11. versével szeretnélek köszönteni benneteket. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez.
Sziasztok! A lekciót olvasnám fel János evangéliumából, a 20. rész 24. versétől a 29. Jézus és Tamás. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek.
Mennyi atyánk, hálásak vagyunk azért, amiért a te igéd kezünkben lehet. Hálásak vagyunk azért, amiért ezen a mai estén is szeretnél a te igéden keresztül megszólítani bennünket. És vágyunk arra, hogy a mi életünkben megtörténhessen az a csoda, ami Tamásnak az életében végbe ment, hogy el tudjuk mondani, hitet nyertünk benned és általad. Kérünk, hogy áld meg a mi közösségünket, és ajándékozz meg bennünket a csendességben, a rád figyelésben, a veled való találkozással. Amen. Zsoltárok könyvéből, az 53. Zsoltárból olvasom az Isten tisztelet alapigéit. Két igeverset olvasok, mégpedig a második és a harmadik verset. 53. Zsoltár második és harmadik verse pedig így szól. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Nagyon örülök annak, hogy ma este itt lehetek közöttetek, és különösen örülök annak, hogy ezzel a témával foglalkozhattam, hogy egy kicsit úgy végig gondolhattam Tamásnak az életét, aki tényleg úgy ismerünk, meg úgy szoktunk emlegetni gyülekezetekben, meg vagyok győződve bármelyik közösségben, bármelyik felekezet Isten tiszteletén hangzik is el Tamás, vagy Tamás a hitetlen. És akkor, amikor Tamásnak az életével foglalkoztam, és Tamásnak az életét próbáltam meg megnézni, már amit a Bibliából megismerhetünk belőle, akkor arra kellett rájönnöm, hogy Tamás semmivel nem volt hitetlenebb, mint bármelyik másik tanítvány, és mégis akkor, amikor róla beszélünk, ennek a történetnek a kapcsán ez az egy gondolat és jellemzés szokott elénk jönni. Mielőtt bármit mondanék Tamásról, és megpróbálnánk együtt megnézni, hogy mi az, amit taníthat az ő személyén keresztül Isten számunkra, szeretném csupán úgy felsorolásszerűen elmondani, hogy Tamással hol találkozhatunk a Bibliában, hogyha valaki otthon el akarná olvasni ezeket az igéket, és el akarná olvasni a róla szóló tudósításokat, akkor meg tudja tenni. A Tamás említő igék sora azokkal az igékkel kezdődik, amelyek az tanítványok felsorolását tartalmazzák, a tanítványok neveinek felsorolását. Ezeket azért nem mondom külön, hogy hol találhatóak meg a Bibliában, Máté, Márk és Lukács evangéliumában, mert azon túl, hogy megemlítetik, hogy a 12-nek ő is az egyike, nem ír róla Tamáshoz semmit. Van egy hasonló felsorolás az apostolok cselekedeteiről írt könyvnek az elején is, ahol szintén felsorolja a tanítványokat Lukács, mégpedig abban az összefüggésben, hogy együtt vannak azért, hogy megválasszák Júdás helyére azt, aki majd elfoglalja az ő helyét, és ott is szerepel Tamás ebben a felsorolásban. Illetve van még egy történet, amelyik mint történet jól ismert lehet Bibliát olvasó hív emberek előtt, de Tamás ott túl sok mindent nem mond. Azonban ritkán szoktunk azzal találkozni, hogy Tamás ebben a történetben is szerepel, mégpedig János evangéliumának a legvégén, abban a történetben, ami a csodálatos halfogásnak az eseményeit írja le, ott felsorolja Tamást is azok között, egészen pontosan valahogy így szerepel, hogy Péter, Tamás, Nátánael, Zebedeus fia és még néhányan azok közül, akik velük együtt voltak, amikor Péter azt mondta, hogy menjünk el halászni. És Tamás is elment velük, ennél több nincsen Tamásról ebben a történetben. Három olyan ige van, és történet az Új Szövetségben, és egészen pontosan János evangéliumában, ahol Tamás megszólal. És ezekből a megszólalásokból lehet valamit az ő személyével kapcsolatosan megtudni. Az egyik ilyen ige hely az János evangéliumának a 11. részében található. Ez az a ige hely, ahol az a történet található, amikor Lázárt föltámasztja az Úr Jézus. Ugye, hogy történik ott az esemény? Hírt kap az Úr Jézus arról, hogy Lázár, akit ő nagyon szeret, beteg, és azt kérik az ő testvérei, mármint Lázárnak a testvérei, hogy menjen el hozzá. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem megy el, mert az a betegség, amely Lázáron van, nem halálos, hanem azt a célt szolgálja, hogy az Isten neve dicsőítessék. Aztán néhány nap múlva mégis azt mondja a tanítványoknak, hogy akkor menjünk most el Betániába, arra a helyre, ami ugye Jeruzsálem közelében található, és ahonnan nem olyan régen az Úr Jézusnak úgy kellett eljönnie, elmenekülnie, mert meg akarták őt kövezni. És a tanítványok meg is említik ezt az Úr Jézus számára ebben a történetben, hogy miért mennénk oda, ahol meg akarnak téged kövezni. És Tamás egyetlen egy dolgot mond, nem kérdez, hanem csak megállapít, és azt mondja, hogy menjünk el, halljunk meg vele együtt mi is. Ha csak ennyit ismernék Tamásból, a felolvasott igén, lekció igén kívül, akkor azt mondom, hogy ez valami olyasmiről tanúskodik számomra, ami nem feltétlenül hitetlenség. Olyan értelemben, hogy van egy ragaszkodás ahhoz az Úrhoz, ahhoz a Mesterhez, akit hallgatott, akinek a tanítása mellett ő is sok időt eltölthetett, és akiért ő kész lett volna az életét is odaadni. Valami hasonló fogadkozásról egyébként olvasnánk másik tanítványjal kapcsolatosan is az evangéliumokban. Azt a tanítványt nem szoktuk úgy nevezni, hogy a hitetlen, azt a tanítványt más jelzővel szoktuk illetni. Ő az, akit úgy ismer, hogy Péter a kőszikla, ugye ő úgy fogadkozik, amikor az Úr Jézus elmondja, hogy hogyan fog meghalni, és elmondja azt, hogy el fogja mindenki hagyni a tanítványok közül, akkor Péter azt mondja, hogy ha mindenki elhagyna, és én akkor sem foglak téged elhagyni. Ez valami más jellegű, amit Tamás ott elmondanál a történetnél. Ő ott akar lenni, és azt mondja, hogy menjünk el vele, hogy meghalljunk vele együtt. És ott van mellette, és végignézi azt a csodát. És ennek a csodának számomra Tamással kapcsolatosan, és a hitetlenségével kapcsolatosan egyetlen egy vonatkozásban mindenféleképpen jelentősége van, mégpedig azért, mert amikor a feltámadás után azt mondja, hogy majd, hogyha megérinthetem a sebeit, az oldalához helyezhetem a kezem, akkor elhiszem, hogy feltámad. Vagy akkor ő nem biztos, hogy a feltámadást, mint olyat kérdőjelezte meg. Mert egy hasonló esetnek, Lázár feltámasztásánál tanúja volt. Hogy mi lehetett benne, azt nem tudom megmondani, de kavarogtak benne a gondolatok, ebben biztos vagyok. Kavarogtak benne a gondolatok, mert ő olyan személyként jelenik meg a tanítványok között, aki ott van, aki részt vesz az eseményekben, és az eseményekben, amikor részt vesz, akkor nagyon mélyen gondolkozik minden olyan történésen, ami körülötte történik, és szeretné megérteni. Van köze és van kapcsolata Tamásnak Istennel, de ő szeretné megérteni Istennek a dolgait. Ő nem csupán hitben, hanem értelemmel is szeretné fölfogni a körülötte lévő eseményeket. És ez az a pont, ahol Tamás nagyon fontos lehet számunkra, és ahol Tamás kapcsolódik ahhoz a igevershez, két igevershez, amit a Zsoltárok könyvéből olvastunk, amikor arról olvasunk, hogy az embereknek ez a jellemzője, és így írja le Isten, hogy az, hogy nincsen igaz ember, hogy az emberek útja romlott és gonosz. Hogy sok ember van, aki azt mondja az ő szívében, hogy nincs Isten. És akkor, amikor ilyen világban élünk, ma is ilyen világban élünk, amikor nagyon sokan azt mondják, hogy nincs Isten. Nem azt mondják egyszerűen, hogy ha találkozom vele, akkor el fogom hinni, hogy van, hanem kijelentik, hogy szerintük nincs Isten. És Isten letekint az égből, és úgy olvastuk, az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi Istent. Van-e közöttük olyan valaki, aki mikor szemléli a dolgokat, akkor azt mondja, hogy szeretném megérteni. Szeretném megérteni, mi az, ami történik. Nagyon sok olyan személlyel találkoztam, középiskolás koromtól kezdve egészen a mai napig, akik azt mondják, hogy én sose tagadtam Istennek a létezését. És itt megállnak. Nem tagadták, de soha nem is éltek úgy, mintha létezne Isten. Nem tagadták, de soha nem is kapott helyet és szerepet az életükben az az Úr, aki megalkotta a világot, aki megalkotta az embert, aki fönntartja a világot, aki gondoskodik a mai napig az emberről, és aki annyira szerette az embereket, bennünket, hogy miután az ember bűnei miatt elszakadt az élő Istentől, még a fiát is odaadta. Azt mondja, nekem elég az, hogy van Isten, de tovább nem érdekel. Tamás eljutott odáig, hogy nem csak azt mondta, hogy hiszem, vagy tudom azt, hogy van Isten, mert az a Jézus, akinek a tanítását hallgatom, ő az élő Istenről beszél, és nem csak, hogy akiről Jézus beszél, ő az élő Istenről beszél, hanem az élő Istennek a csodáival találkozhattam, nem csak akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus csodákat tett, hanem voltak más események, amikor Tamás találkozhatott az élő Isten hatalmával. Ilyen események lehettek ezek. Volt olyan, amikor az Úr Jézus azt mondta tanítványainak, hogy kettessével menjetek el, menjetek házról házra, vigyétek a békesség üzenetét, és akkor, amikor engedelmeskedtek, és véget ért ez a küldetésük, kettesével történő küldetésük, és visszaérkeznek a Mesterhez, akkor úgy érkeznek vissza a Mesterhez, hogy kivétel nélkül azt mondják, hogy milyen nagyszerű volt. Olyan dolgokat éltünk át, amilyet korábban még soha. Láttuk azt, hogy emberek meggyógyulnak, láttuk azt, hogy milyen csodálatos események történnek életekben annak kapcsán, hogy az élő Isten békességét, amit Krisztustól kaptak, próbáljuk meg átadni nekik. Volt élménye, de szerette volna érteni. Szeretett volna tovább lépni, és azt mondani, hogy nem csak odáig szeretnék eljutni, hogy azt tudom mondani, hogy nem kérdőjel számomra és az életemben, hogy van-e Isten, tud-e cselekedni, de szeretném, hogyha látnám és érteném, hogy ez hogyan lehet valóság. Amikor Lázárnak a feltámasztása történt, akkor még nem értett sok mindent, akkor még csak ott volt az életében, hogy szeretne ott lenni, és aki annyi mindent átadott neki Istennel kapcsolatosan az ő tanításában, aki megértetett vele Isten szeretetével kapcsolatosan sok igazságot, ha neki meg kell halni, akkor ő is meghal vele együtt. A következő történet, ahol Tamással találkozunk, az egy kicsit többet elárul erről a gondolkodó Tamásról, hogy mennyire fontos számára az, hogy megértse Istennek a dolgait. Hogy mennyire ésszel próbálta meg fölfogni mindazt, ami az élő Istentől árad felé. Ez a történet pedig János evangéliumának a 14. részében található. János evangéliumának a 14. része már a nagypénteki eseményekhez kapcsolódik, illetve a nagypénteket megelőző tanítványokkal való beszélgetésekhez. A vacsora után, az utolsó vacsora után az Úr Jézus sok mindent elmond az ő tanítványainak. És itt János evangéliumának a 14. részében többek között azt is elmondja az Úr Jézus az ő tanítványainak, hogy én elmegyek, és helyet készítek nektek, mert az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És amikor ezt elmondja az Úr Jézus, ugye azzal a bevezetővel, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, akkor azt is elmondja, hogy ahova én most megyek, oda ti most nem jöhettek, de tudjátok az utat. És erre válaszolt Tamás. És azt mondja Tamás, amikor hallja ezeket a mondatokat, hogy ahova én megyek, oda ti most nem jöhettek, de tudjátok az utat, akkor azt mondja Tamás, hogy nem tudjuk, hogy hova mész, hogy tudnánk akkor az utat, ami oda vezet. És azután elhangzik egy nagyon fontos mondat az Úr Jézustól, amit bár nem Tamáshoz kapcsolódik, de mégis nagyon fontos az úttal kapcsolatosan, és ezért szeretnék megemlíteni, ezután mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. De mit árul el Tamás ez a kérdés, hogy nem tudjuk hova mégy, hogy tudhatnánk az utat? Én ugyan nem tudom, de szeretném tudni. De szeretném tudni azt, hogy miről beszélsz. Hogy lehet majd téged valóságosan követni? Hogy lehet majd oda menni, ahová te mész? És nagyon fontos dolog az emberi életében az, hogy gondolkodva is lehet keresni Istent. Nagyon sokan mondják azt, kételkedők, akik Istenben kételkednek, hogy a hit a hiszékeny, ostoba embereknek a tulajdonsága. Hogy azért kezd el valaki Isten követésében benne élni, mert efelejt gondolkozni. Mondják ezt egy olyan világban és egy olyan társadalomban, ahol egyre kevésbé gondolkodnak az emberek. A Biblia egész másról beszél. Isten letekint a mennyből, keresi azt, hogy van-e értelmes ember, aki egyáltalán megpróbálja őt megérteni, aki megpróbál hozzá közel kerülni, megpróbálja felfogni a körülötte lévő dolgokat, nem fél kérdéseket föltenni, nem kell félni. Isten megismeréséhez sok kérdésen vezethet olykor az út. Akár olyan kérdéseken keresztül, amit Tamás is föltett. Szeretném tudni, hogy hova mész, hogy tudjam az utat. Vagy olyan ragaszkodáson keresztül, amit Lázár feltámasztása előtt elmondott, hogy nem tudom, hogy hogy lesz, de hogyha meg kell halni, akkor erre is készüljünk, de szeretném megérteni az Isten dolgait. Márpedig Isten nagy dolgai, a gondolkodó és gondolkodva Istent kereső ember számára megismerhetőek. Ha a rómaiakhoz írt levelet olvassa valaki, akkor nagyon különös igékkel és nagyon különös gondolatokkal lehet találkozni a rómaiakhoz írt levél első részében, mégpedig így írott Pál apostol, ami megismerheti az Istenből, az nyilvánvaló előttük, már mint az emberek előtt, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Olyan jó dolog, ha valaki keresi Istent, gondolkodva keresi Istent. Mert az értelmes kereső rátalál Istenre. Az ő örök hatalmára, az ő istenségére. És hogy mennyire így van, van egy barátunk, egy családi barátunk, már elég régóta, lassan 2 évtizede ismerjük. Ő egy olyan családban nőtt föl, amelyik családnak semmi köze nem volt egyetlen egy egyházhoz, kereszténységhez. Egyetemre kezdett el járni, és elkezdett gondolkozni a világ felől. Nem is a hit dolgairól, csak a világ felől. Miért van a világ? Mi mozgatja a világot? Tényleg úgy történtek a dolgok, ahogyan neki azt tanították az iskolában, hogy volt valamikor egy kezdete úgy, ahogyan volt, és elkezdett gondolkozni, és a gondolkozásában eljutott a Bibliához. Elkezdte olvasni, nem kezdett még gyülekezetbe járni, gondolkozva. és egyszer csak eljutott odáig, hogy Istennek lennie kell. De nem állt meg, hanem gondolkozva keresett tovább, és mára élő hitű, hívő ember lett belőle. Nagyon fontos elindulni ezen az úton. Tamás elindult. De van egy pont az életében, ahol át kellett billenni oda, hogy az ő gondolkodásában és az értelmében, az Isten kereső gondolkodásában és értelmében valami változásnak kell történni. Egyszerűen azért, mert ilyet is olvasunk a Bibliában, mégpedig Ézsaiás könyvében az embernek és Istennek a kapcsolatával, annak a viszonyával kapcsolatban, hogy amilyen távol van napkelet napnyugattól, amilyen magasan van az ég a földtől, nagyon sokszor az Isten gondolatai, meg az ember gondolatai éppen annyira távol vannak egymástól. Mert az ember útjai, meg az Isten útjai, azok néha nagyon távol vannak. Az ember gondolatai és az Isten gondolatai néha nagyon-nagyon távol vannak. De az ember gondolatai közeledhetnek az Istenéhez. Az értelmes Istenkereső, az az ember, aki nem fél föltenni a kérdéseit az élő Úrral kapcsolatosan, aki nem fél az ő keresésében megfogalmazni olykor kételyeket, olykor bizonytalanságot, amikor Tamás ezt megfogalmazza, hogy Uram, nem tudjuk, hogy hova mész, és azt sem tudjuk, hogy hogy kell oda eljutni. Erre megint lehet azt mondani, hogy ez nem hitről tanúskodik. Ez bizonytalanság, de kereső bizonytalanság. Nem kell félni Istennek föltenni a kérdéseket. Nem kell félni kérdésekkel a szívünkben és lelkünkben kinyitni a Bibliát. Ki az, aki válaszokat fog kapni? Csak az az ember kap válaszokat, akinek vannak kérdései. Akinek nincsenek kérdései, azok ugyanúgy hallgathatják Isten igazságait, ugyanúgy hallhatják az ő kegyelméről szóló üzenetet, de mivel nincs kérdése, a kegyelméről szóló üzenet elmegy mellettük. Mert azt mondják a kérdések nélkül lévő emberek, hogy hát most miért figyelnék rá? Engem ez nem érint. Tőlem távol van. Még csak nem is érdekel. És amiről Tamás tanúskodik, ugye ez a harmadik történet, amit a lekcióban felolvastunk ma estében, ez a feltámadás utáni történet, ez azt mutatja, hogy megváltozik az ő gondolkozása. Úgy érkezik arra a helyre, ahol a tanítványok együtt vannak, a többiek, akiknek elmondja az ő kételyét, ahol aztán majd Jézus Krisztus megjelenik, hogy ő továbbra is gondolkodik, ő továbbra is egy gondolkodó ember következetességével próbálja meg az eseményeket a helyére tenni, és azt mondani, és elmondani azt, hogy itt minden ellene mond, minden észszerűség annak, amiről ti beszéltek, hogy ő föltámadt és megjelent nektek, hogy beszéltetek vele. És elmondja azt, hogy majd, hogyha tapasztalom, ha alátámasztja az én érvelésemet, akkor hinni fogok benne. És ami itt történik, olyan érdekes dolog látni, hogy Tamás legalábbis nem árulja el nekünk a bibliai leírás, hogy mi történt, de sokkal inkább arra lehet következtetni, hogy mikor már megjelent előtte Jézus Krisztus, és azt mondja neki, hogy itt vagyok és megérintheted a sebeket, akkor ő már nem akarta megérinteni. Mert elég volt ennyi is. Megváltozott az ő értelme. Eljutott odáig, hogy vannak Isten cselekvésében olyan dolgok, amelyek emberi értelem számára azért nem foghatók föl, mert csodák, azért nem foghatók föl, mert ellene mondanak fizikai törvényszerűségeknek, mert Isten fölött áll ezeknek a törvényszerűségeknek, de ettől még valóságosak és ettől még létezők. Rómaiakhoz írt levél 12. része úgy kezdődik, Pál apostol azt kéri a levél olvasóit, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg elmétek megújulásával, értelmetek megújulásával. A kereső, kérdéseket fölvető elme megváltozhat és megújulhat. Hitbeli Istennel való találkozás következtében értelmessé lesznek azok is, amelyek nem fizikai törvényszerűségekre alapulnak, hanem a mindenható Isten örökké való hatalmára. Valóságosakká lesznek. Azt mondja a folytatásban egyébként Pál apostol, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az a mi jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amikor már valaki meg tudja ítélni, mi az Isten akarata, mi az Istennek tetsző, mi jó, előtte erre már nyugodtan lehet azt mondani, hogy az az ember hisz. És hitben érti Istennek a dolgait. Tamás erre a hitre jutott. Amikor az értelme mellé oda került az, hogy hiszem. Nagyon érdekes volt egyszer beszélgetni egy nagyon egyszerű emberrel, hogy az ő életében mit jelent a hit. Ő is szereti érteni maga körül a dolgokat, nem egy olyan valaki, aki mindenféle értelem nélkül éli a mindennapjait, de neki a hit azt jelenti, hogy ha nem ért valamit, de igazolást kap arról Istenről, Istentől, az számára éppen annyira élő és létező, mint amit meg tud fogni és meg tud tapintani. És ezt így jellemezte, hogy a Biblia azt mondja, hogy Jónás 3 napig volt a nagyhal gyomrában, akkor ez számomra nem kérdés. De ha a Biblia fordítva mondaná, és azt mondja, hogy a nagyhal 3 napig lett volna Jónás gyomrában, mivel a Biblia mondja, és a Biblián keresztül az élő Isten, lehet, hogy az értelmem tiltakozna ellene, de elhiszem. Ez jelenti számomra az, hogy az ő értelme megújult. Nem csak azt keresi, és nem csak azt fogadja el valóságosnak, amit érzékelni lehet, hanem valóságos számára bármi, ami Istentől jön. És azt mondja az Úr Jézus, hogy Tamás, te láttál és hiszel. És milyen boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Milyen boldogok azok, akik számára a nem érzékelhető, nem tapintható isteni valóság ugyanúgy igazság és ugyanúgy létező, mint annak, aki meg tudja fogni. Még egy igét hadd idézek magunk elé. Zsidókhoz írt levél 11. részéből el tudnánk mondani, hogy határozza meg a zsidókhoz írt levél mi a hit? A hit pedig a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és a remélt dolgoknak a bizonyossága. Azt mondja, hogy hit által éljük meg, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hit által teljesen elfogadható és teljesen valóságos lesz a mi életünk számára, hogy attól, mert valami nem érzékelhető, attól az még valóság. És Tamásnak az életében erre történt rádöbbenés és ráismerés, hogy volt neki hite, de ez a hit, ez mindent szeretett volna értelemmel is megfejteni. És akkor, amikor eljutunk odáig, hogy a feltámadás után megjelenik neki Jézus Krisztus, akkor rájön, hogy a hit az nem azt jelenti, hogy fizikai valójában is értek mindent, hanem el tudom fogadni valóságosnak az élő Isten nem látható és nem érzékelhető dolgait. Van egy ének, amit baptista gyülekezetekben szoktunk énekelni, és ez az ének, ez nagyon jól kifejezi azt, amire Tamás eljutott, és amire Isten szeretne bennünket eljuttatni, valamennyünket. Nem bánja, hogyha kérdéseket teszünk, és azok közé, az értelmesek közé tartozunk, akik keressük őt a kérdéseink közepette. De olyan jó lenne eljutni arra a hitre, amelyben azt tudnánk mondani, hogy nem láthat bár a földi szem, Jézus, tiéd vagyok. Ülem nem hallja hangodat, mégis beszélsz velem. túlmegy a tapasztaláson, ez túlmegy a mindent bizonyíthatón, ez eljut odáig, lehet, hogy nem érzékelhető, de valóság. És Tamással, amikor találkozok, ha jellemeznem kellene, akkor én nem feltétlenül úgy jellemezném, hogy hitetlen. Én sokkal inkább azt mondanám, hogy őszinte. Olyan őszinte, aki valóságban próbál maradni. De úgy próbál őszintén a valóságban megmaradni, hogy nyitott arra. És nem csak nyitott, hanem vágyja megismerni Istennek a dolgait. Isten nem akar kiszakítani a valóságból. De azt szeretné, hogyha eljutnánk odáig, hogy Uram, hiszek. Akkor is, ha nem látok. Hiszek, mert tudom, hogy bár nem mindig láthatok, és nem mindig érzékelhetek, te vagy, és munkálkodsz. És Tamás ezt megértette. Azok közé, a személyek közé tartozik mostantól kezdve az életemben Tamás, akik sokat tanítottak. És akik arra tanítanak, hogy ne szégyeljek kérdezni. Mert ha merek kérdezni, akkor fogok kapni választ Istentől. Amen.
Imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy megállhatunk előtted, és köszönjük, hogy őszintén jöhetünk hozzád, és őszintén hozhatjuk azt, ami a szívünkben van. Sőt, köszönöm azt, hogy te igazán látod azt, hogy mi van bennünk. Sokszor jobban, sőt, mindig jobban, mint ahogy mi azt mi látjuk. Köszönöm, hogy rámutatsz dolgokra az életünkben, ami talán nem szerinted való, és mivel változnunk kéne. Köszönöm, hogy te adod a hitet, és te vagy az, aki közelítesz felénk, és nem mi vagyunk azok, akik megtalálunk téged, hanem te találsz meg bennünket. Köszönöm, Uram, hogy nem veted meg azt, ami hitetlenségünket, és nem mondod azt, hogy elég, nem türelmes vagy hozzánk, és kegyelmes akkor is, amikor nem látunk téged, és nem tudunk neked hinni. Nem tudjuk elhinni azt, hogy te kereszted az értünk volt, és te véred az értünk volt. Köszönöm, hogy akkor is te közelítesz hozzánk. De köszönöm, hogy az élet, a mindennapi életnek az egyszerűbb dolgaiban is, amikor talán nem értünk valamit, vagy kérdéseink vannak, és azzal bombázunk téged, akkor is nem veted meg a mi hitetlenségünket, és nem veted meg a mi őszinte tudatlanságunkat talán, hanem megmutatod magadat, és megmutatod a jó utat. Köszönjük, hogy te vagy az út. Arra kérlek, Uram, hogy minden pillanatban adj nekünk ilyen őszinte szívet, ami őszintén közeledik hozzád, és ami mer kérdéseket feltenni. Hát, hogy nem megszokásból közelítsünk feléd, és ne úgy, ahogy tanították, vagy ahogy elvárják, vagy ahogy az tűnik jónak, hanem nem egyszerűen őszintén, és úgy, ahogy mi ezt átéljük. Kérlek, hogy jöjj velünk a hétköznapokban, és a további napokban légy velünk, és légy hozzánk közel.
Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy nem csak az érzelmünket akarod megszólítani, amikor minket hívsz, hanem az értelmünket is akarod. Köszönjük azt, hogy nem pusztán érzelmi fellángolásokból áll a te követésed, hanem szeretnéd azt, hogyha az egész értelmünk úgy fordulna és úgy alakulna, ahogyan neked tetszik, hogy az egész értelmünk téged kövessen, és megértsen olyan dolgokat is, ami a földi törvényekkel nehezen belátható. Köszönjük, hogy ilyen módon Tamás története is példa lehet a mi számunkra. Köszönjük, hogy rávilágítottál arra, hogy egy ember élete nem csak egy eseményből áll, hanem sok esemény alapján alkothatunk teljes képet. Mint ahogy, Urunk, köszönjük, hogy nem az egyes bűneink alapján nézel ránk, hanem Jézus Krisztuson keresztül a te hatalmas nagy szereteteddel. Nem csak a bűneinket akarod kiragadni a mi életünkből, és arra fókuszálni, hanem azt az igyekezetet, azt a vágyat, azt a keresést, amivel időről időre elindulunk hozzád. Köszönjük, hogy ilyen módon nem mondsz le mi rólunk, hanem te magad is keresed azokat a lehetőségeket és találkozásokat, amikor az értelmünk és az érzelmünk elér hozzád. Így köszönjük meg, hogy az igehirdetés minden alkalommal egy ilyen találkozás lehet, amikor az értelmünk és az érzelmünk valamit megért abból a világból, ami sokak számára felfoghatatlan. Így adunk hálát a mai igehirdetésért is, az igehirdetőért. Így adunk hálát minden olyan alkalommal, amikor szólsz hozzánk, amikor meg akarsz minket tanítani valamire az igédből. Így köszönjük meg, hogy van ez az gyülekezet, amelyik otthont adhat a te igédnek, és így köszönjük meg, hogy szolgálhatunk neked. Uram, hálát adok a presbiterekért, hálát adok azért a hatalmas nagy munkáért és szolgálatért, amit az elmúlt évben végeztek. És Uram, köszönöm az ő hitüket, az ő lelkesedésüket, az ő kérdéseiket és az ő értelmüket, amivel szolgáltak téged ebben a gyülekezetben. És kérlek, Uram, hogy tartsd meg őket ebben a nagy lelkesedésben és lendületben. Kérlek, Uram, hogy küldjél ebbe a gyülekezetbe is mindig olyan presbitereket és szolgálókat, akik neked kedvesek, akik értelmükkel és érzelmükkel téged akarnak szolgálni. És kérlek, Uram, hogy áld meg azokat a szolgálattevőket is, akik talán nem töltenek be tisztséget, mégis hűségesen keresnek és szolgálnak téged. Hálát tudok, Uram, mindenkiért, aki hozzád akar menni, akár a mi gyülekezetekön keresztül, akár más gyülekezeten keresztül. Így kérlek, hogy áld meg az Anya Szent Egyházat, áld meg világ összes keresztényét, hogy Tamás módjára ne csak értelmével, érzelmével, hanem az egész lényével téged dicsőítsen. Amen. Most pedig csendes percben ki mondja el a saját imádságát. Ideig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyi földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.